A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Az a változás történt a közvetítésben, hogy most már a mikrofont is tudjuk használni. Még nem megyünk föl a szószékre, mert a kamera még nincs megoldva, de azon is dolgozunk, a gyülekezet. Tehát most már itt a templomban is van hangosítás, és arról megy az online közvetítés. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy a héten vettünk búcsút Mátrahegyi Antalné Bódi Judit, 71 éves, és Demeter Csilla, 32 éves korában elhunyt testvéreinktől. Gyászoló szeretteik számára a Szentlélek vigasztalását kérjük. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a megsebzett lelkeket. Gyermektáborunk augusztus 10-től lesz a Kazinci iskolában, a jelentkezési lapokat az árak ismeretében hamarosan nyomtatni fogjuk. A tábor helyszínét a munkatársaknak ajánlom, hogy meg lehet tekinteni hétfőn 5 órától. A Kazinci iskolában előtt találkozhatunk 5 órakor, illetve 3:45-től indulunk innen a parókiától, aki idejön, azzal együtt megyünk oda. Tehát hétfőn este 5 órakor bejárnánk az iskolát, megtekintenénk a helyszínt, hogy így is kezdjünk készülni a hétre. De az első közös készülésünk, amikor a feladatokat kiosztjuk és megbeszéljük, az július 3-án, pénteken 5 órakor lesz itt a gyülekezeti teremben. Erre szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki csak valamelyik szolgálatban részt szeretne venni, akár a gyermek vigyázásban, akár a takarításban, akár a sütésfőzésben, vagy szállításban, kibe szállításban. Szeretettel várjuk a július 3-ai pénteki 5 órai megbeszélésre a gyülekezeti terembe. Ifjúsági táborunk augusztus 19-e és 24-e közt lesz a Somogy megyei Kőröshegy református szálláshelyén. Költsége teljes ellátással, utazással 23.000 forint. E hó végéig várjuk a jelentkezéseket 5.000 forint előleg befizetése mellett. Köszönjük, hogy az online istentisztelet résztvevői is eljuttatják a persejpénzt hozzánk. Így gyülekezetünk anyagi helyzete továbbra is stabil. Ősszel valóra válhat imádságunk egy beosztott lelkész gyülekezetünk berendelésével, így ekkortól számítunk a testvérek fokozottabb adakozására. Köszönjük azoknak, akik már előre megtették ezt, bátorítva egyházközségünket erre a lépésre. Jövő vasárnap Mátraházi hétvégénk lesz, emiatt is itt az Isten tisztelten valószínű kevesen lesznek, úgyhogy nem jövő vasárnap tartjuk az úrvacsora osztást, hanem egy héttel később, 5-én, és az online közvetítés sem innen lesz, hanem Mátraházáról szeretnénk azt megoldani. A mátraházi tudnivalók néhány példányban itt vannak nálam kinyomtatva, majd a kiáratnál, aki feltétlenül kinyomtatva szeretné, az megkaphatja, illetve tudunk még nyomtatni, ha kevés lenne, de feltesszük a honlapra, hogy hát egyrészt, hogy spóroljunk vele, másrészt pedig a koronavírus idején azt nem ajánlják, hogy osztogassunk papírokat. Végül, de nem utolsó sorban szeretettel köszöntjük Kósa Márk testvérünket, aki most már letette a záróvizsgáját a teológián, Sziget-Szentmiklóson lakik egyébként, és a mai istentisztelten ő szolgál igével köztünk. Isten áldja meg életét és szolgálatát, családját. Most folytassuk a istentiszteletet tovább, a megkezdett 25. Zsoltár második versétől a 6. énekeljük. Utaid, Uram, mutasd meg!
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, melyről ma szólni kívánok közöttetek, ahogyan írva található Márk evangéliumának 12. részében, a 41. verstől a 44. versekig a következőképpen. Jézus pedig leült a templomi perselyjel szemben, és nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele. Egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott 2 fillért, azaz a legkisebb pénzt. Jézus odahívta a tanítványait, és ezt mondta nekik. Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe, mert mindannyian a fölöslegükből dobtak. Ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amilyen csak volt, az egész vagyonát. Eddig Istenünk írott igéje, gyertek testvéreink, helyünkről felállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, a mi szívünk csak nálad nyugodhat meg. Köszönjük, hogy itt lehetünk újra együtt, egy Isten tiszteleti közösségben. Tudjuk, hogy te ismersz bennünket. Te tudod, hogy milyen a szívünk, és mi van a lelkünkben. Bocsáss meg nekünk, hogyha sokszor nem hallgatunk a te intésedre, a te szavadra. Sokszor a mulandó dolgokat keressük az örökkévaló dolgok helyett. Kérünk, Urunk, taníts meg minket csak benned bízni, és csak rád figyelni. Add nekünk, Istenünk, hogy igéd üzenete a te szent lelked erejével gyümölcsöt teremjen a szívünkben. Amen. Testvéreim, ige hirdetésünkre készülve énekeljük a 84-es számú Zsoltárunk első 2 versét. 84-es számú Zsoltárunk első 2 versét, mely így kezdődik, Ó seregeknek Istene!
mennyegeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak, az én lelkem fohászkodik, tornácodba kívánkozik. Ó Istene, a magasságnak áhítozik testem, lelkem, te hozzád élő Istenem.
Kedves testvéreim! Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, amely megtalálható Pál rómabeliekhez írt levelében a 12. részből az első verset. Kérlek azért titeket, testvéreim, hogy az Isten irgalmasságára, hogy okos, Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat élő, szent és Istennek tetsző áldozatul. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! A lekcióban felolvasott igeszakaszunk valószínűleg a legtöbbünk számára már ismerős lehetett. Ebben Jézus egy szegény, özvegy asszonyt hoz fel példának a tanítványainak. Olyan fontosnak tartja az ő cselekedetét, hogy szól róluk nekik. És érdekes, amikor utána olvastam ennek az igének, kommentárírók megpróbáltak rájönni arra, hogy ki is lehetett ez az özvegy asszony. Pedig csak annyit tudunk róla, amennyit a Szentírás is mond. Nem tudjuk a nevét. Nem tudjuk, hogy hány éves lehetett. Azt sem tudhatjuk, hogy miért volt özvegyasszony, hogy lehet, hogy gyászolt valakit. Az egész Szentírásban csak ez a négy rövid vers szól róla. Mégis nem az volt a fontos, hogy ő ki volt, hanem hogy mit és hogyan cselekedett. Jézus ezt észrevette, és ezért hozza ma is elénk igében példának. Első hallásra lehet, hogy azt gondolnánk, hogy ez az igerész arról szól, hogy Jézus tanítani szeretne bennünket, hogyan is lehet, vagy hogyan is kell helyesen adakozni Isten dicsőségére. Közben ennek az igeszakasznak sokkal mélyebb, sokkal nagyobb üzenete van a számunkra. Mit üzenhet hát Isten ma nekünk ezen az igén keresztül? Isten akaratával megegyező ez az üzenet, mert Isten azt akarja, hogy az egész életedet tedd le az ő kezébe. Három nagyon fontos dologra jöhetünk rá, amikor vizsgáljuk ezt az igeszakaszt. Az első az, hogy Jézus Krisztus ma is szemmel tart bennünket, ma is szemmel tartja az életünket, ismer minket, és mindent tud rólunk. A második az, hogy ugyanez az özvegyasszony látszólag keveset dob a perselybe, kevés adományt, de mégis Istennek ez a kevés sokkal kedvesebb, sokkal fontosabb, mint bármilyen más, amit adhatott volna. A harmadik pedig maga felismerés, hogy mi, kinek a kezébe adhatjuk az életünket? Ki az, aki megérdemli, hogy mindenünket odaadjuk neki? Először is nézzük meg, hogy mit is mond az ige Jézusról. Azt olvassuk, hogy Jézus a jeruzsálemi templom közelében volt a tanítványaival, és leült és csendben elkezdte szemlélni azokat az embereket, akik éppen a templomból jöttek kifelé. Valószínűleg Isten tiszteleti alkalom lehetett, és innen jöttek kifelé ezek az emberek. Lehet, hogy még látszott az arcukon, hogy éppen hogy érzik magukat. Lehet, hogy megérintette őket az ige üzenete, de az is lehet, hogy valamiért aggódtak, hogy már máshol járt a gondolatuk. A jeruzsálemi templom akkoriban több udvarból épült fel. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy középen volt maga a szentély, a templomi rész. Itt mutatták be az áldozatokat, itt tartották az Isten dicsőítő alkalmakat is, és itt volt természetesen a szentek szentje. És ezt a templomi épületet körbe határolták különböző udvarok. Például ilyen udvar volt a pogányok udvara. A pogányok udvara onnan lehet ismerős számunkra, hogy itt történt az, amikor Jézus felborította a kereskedők asztalát, és kizavarta őket onnan. Nevét, hogy a pogányok udvara, onnan kapta, hogy mivel a pogányok nem mehettek be Isten tiszteleti alkalmakra a zsidóság közé, annyi meg volt nekik engedve, hogyha mindenképpen Izrael istenének akarnak hódolni, akkor azt itt megtehették, itt imádkozhattak ezen az udvaron, a kereskedők mellett. A kereskedők pedig azért voltak ott, hogy áldozati állatokat áruljanak. Ezekből pedig pár fillérért a legolcsóbb, az a veréb volt. Az ige részünkben szereplő özvegyasszony megtehette volna, hogy ebből a kicsiny pénzéből vesz néhány áldozati állatot, és ő is elviszi az oltárhoz. Ám ő egy sokkal fontosabb, egy sokkal nemesebb célért tartogatta minden vagyonát. Nos, ez az udvar mellett volt az asszonyok udvara. És Jézus és a tanítványok ezen az udvaron voltak a felolvasott igénkben. Ez volt az az udvar, ahonnan templomból kiigyekvő emberek először betértek, hiszen az volt a különlegessége, hogy az udvaron el volt helyezve 13 trombita alakú persely. 13 féle adományra lehetett adakozni, 13 féle célra. Mondhatjuk úgy is, hogy Isten különböző céljaira lehetett adományt felajánlani ott. Jézus és a tanítványok ott ültek, és Jézus szemlélte ezeket az embereket. Valószínűleg egyik ember se gondolta igyekezetében, hogy valaki nézi őket, miközben kijöttek a templomból. Az pedig még valószínűbb, hogy nem gondolta senki, hogy maga Isten fia, Jézus Krisztus az, aki szemléli őket. Az a Jézus szemlélte őket, akinek a jelenések könyvében azt olvassuk a szemeiről, hogy olyan, mint a tűz lángja. És így az összehasonlítás, vagy az üzenet már egyből összeállhat nálunk, hiszen ezzel a szemével, amikor ránk tekint Jézus, ő nem csak minket lát, hanem az egész énünket, az egész életünket. Hogyha ránk néz, ő mindent tud rólunk, és ő ma is szemléli az életünket. Tudja a gondolatunkat, tudja, hogy egy-egy tettünk előtt milyen szándék van a szívünkben. Ismer minket. Viszont azt is tudja, hogy az emberek mennyire akarják az életüket átnyújtani az ő követésére. Tudja azt is, hogy mi mennyit engedünk a mi életünkből oda az ő dicsőségére. Az a jelenet, hogy az emberek igyekeznek kifelé a templomból, és elgondolkoznak, számunkra is először ismerős lehet. Ugyan most a vírus időszak miatt nem sokat lehettünk együtt egy testvéri közösségben, ám akkor is, hogyha visszaemlékezünk, milyen sokszor van, hogy mi is kifele megyünk a templomból, és még az ige üzenetén gondolkozunk, egyben a fejünkben már más gondolatok is megjelennek. Lehet, hogy az a gond, vagy az a baj, amin éppen gondolkozunk. Lehet, hogy valami megoldatlan dolog. Valami, ami miatt aggódunk. Vagy lehet, hogy már egyszerűen az egész következő hét a fejünkben van, hogy mi is a következő lépés, amit meg kell tennünk. Sokszor aggodalmaskodunk, sokszor másra figyelünk, és így visszacsöppenünk hirtelen a hétköznapoknak a rohanásába. Isten látja azt, hogy ezeknek az aggodalmoknak, ezeknek a gondoknak vagy gondolatoknak mi lehet a gyökere. És lehet, hogy éppen az aggodalom gyökere az, hogy még nem sikerült teljes mértékben átadnunk az életünknek minden részét Istennek. És ez be kell vallani, hogy ténylegesen nehéz feladat. Tényleg nehéz lépés, hogy mindenünket átadjuk neki. Jézus ismeri az én életemet, és ismeri a te életedet is, kedves testvérem. Látja, hogy milyen gondok nehezednek a válladra, látja, hogy milyen problémákkal nézel szemben. Azt is tudja, hogy milyen dolgok várnak rád a következő héten. Így jut hát Jézus ott, az Isten tiszteletről kiigyekvő tömeggel szemben, és a görög igeidőből kiderül számunkra, hogy úgy nézte ezeket a számára, lehet, hogy első hallása úgy tűnik ismeretlen embereket, mint egy gondoskodó szülő a gyermekére. Olyan szeretettel, figyelmesen és csendben szemlélte őket. De egyben az az érdekes, hogy ott van az az elrejtettség is, hiszen ezeket az embereket a tudtuk nélkül nézte. És tudjátok, testvéreim, ezt, hogy minket is sokszor úgy néz Isten, úgy nézi az életünket, hogy lehet, hogy mi nem is tudunk róla, eszünkbe se jut. Az a jó, hogy így mondhatjuk, hogy ez az ige egy reményteljes üzenettel kezdődik, hiszen Jézus tud rólunk mindent, ismeri a problémáinkat, és Máté evangéliumában van egy olyan ige szakasz, amely arról beszél, hogy ha egy verebecskére is van gondja, akkor mennyivel jobban van gondja azokra az emberekre, akik őt követik, és őt szeretik. Igen, csak azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ebben a mindent látásban benne van az is, hogy Isten tudja, hogy az életünkből melyik részek azok, amelyeket átengedünk neki. És azt is látja, hogy mi az, amit nem. Ugyanúgy, ahogyan Jézus is tudta, hogy a sok gazdag milyen lélekkel dobta azt a soknak tűnő adományt a perselybe. És így el is jutottunk a második pontunkig, hogy az özvegyasszonynak a kicsinke kis vagyona miért számíthatott többet, mint bármilyen más, amit odaadhatott volna. Dicséretes dolog volt az ezektől a igerészbeli gazdag emberektől, hogy nagyon sok összeget adományoztak a templomnak, viszont Jézus Krisztus a szívükbe látott. Tudta azt is, hogy hogyan jutottak ehhez a vagyonhoz. És pont a lekciónkat megelőző igerészben, amely nem került ugye felolvasásra, arra tanítja a tömeget, hogy óvakodjatok azoktól az emberektől, akik felemésztik az özvegyasszonyoknak a házait, ezekből vagyont csinálnak, és így természetes, hogy feleslegük van. Mert ugye azt olvastuk az igényben, hogy sok gazdag a feleslegéből dobott be. Az, hogy ezt a felesleget úgy szerezték, úgy tettek szert rá, ahogyan a megelőző versek mondták, vagy másképpen, az csak is Jézus tudhatta. Nekünk a felesleg szó itt a fontos, hogy mi is az életünkből, az időnkből mindent képesek vagyunk odaszánni Isten szolgálatára, vagy csupán a felesleget, amikor éppen van időm, amikor nincsen fontosabb dolgom. Tehát ezek az emberek sok mindent adtak első látásra, de mégis keveset. Mert mit nem adtak oda? A legfontosabbat, önmagukat. Önmagukat, a személyiségüket, az életüket, az idejüket. Nekünk is eszünkbe juthat az, hogy amikor történik velünk valami negatív dolog, valami rossz dolog, vagy pont az ellenkezője, valami jó, akkor a sorrendben hamarabb eszünkbe jut az, hogy Istenhez forduljunk segítségért, vagy Istennek adjunk hálát a jó téteményéért. Hogy erről csak később, mindez csak később jut az eszünkbe is. Lehet, hogy hamarabb aggodalmaskodunk. Van, hogy az ige helyett világi tényezőknek próbálunk megfelelni. Hétköznapokban is úgy élünk sokszor, hogy elfelejtjük, hogy az ige szerint kellene, hogy éljünk. A világnak próbálunk megfelelni. Vagy hogy egy másik példával éljek. Egy héten, hogyha nagyon sok dolgunk van, és a rohanás közben van egy kis szabadidőnk, akkor vajon kihasználjuk ezt arra, hogy Istennel ápoljuk a kapcsolatunkat, hogy kikérjük az ő véleményét, vagy próbák előtt a segítségét kérjük. Mi mennyire vagyunk képesek odaadni az életünket? Mennyit és milyen mértékben? Mindent odaadunk, vagy csak a feleslegünket szálljuk oda? Napokban, televízióban hallgattam egy bizonyságtételt. Arról szólt, hogy volt egy fiatal fiú, és elmondta bizonyságtételként, hogy hogyan is menekült ki a drog csapdájából. Egy drogprevenciós misszióban vett részt. És amikor elmesélte, hogy egy gazdag, tehetős családból származott, ráadásul egyke is volt, és a szüleivel is nagyon jó a kapcsolata, nem értették a jelenlevők, hogy akkor hogyan is juthatott ide, hogy itt van a szenvedélybetegek között. És ő azt mondta, hogy mielőtt meg nem ismerte az életét megváltoztató Jézust, azelőtt el volt otthon magában. A szülei nagyon szerették őt, mindent megvettek neki, csak ki kellett ejtenie a száján, és már ott is volt nála. Mindent megvettek neki, mindent odaadtak neki, csak egy valamit nem. Önmagukat, a szeretetüket, az idejüket. Nem szánták oda rá, és ezért kereste máshol ezt a szeretetet. És testvérei, milyesmi érzés lehet az, amikor még nem adtuk át teljesen önmagunkat Istennek. Sokszor az emberek is úgy vannak vele, hogy Istennel szemben is, és más emberrel is. Hogy adunk valamit, valamennyit engedünk önmagunkból, de nem mindent. Nem akarunk függni valakitől, nem akarunk tartozni senkinek. Nem tudjuk teljesen oda engedni az életünket. De nézzük meg a másik oldalt, az özvegyasszony oldalát. Róla azt mondta Jézus a tanítványoknak első szemlélés után, hogy ő mindenét odaadta. És nagyon érdekes, mert valóban a görög szó erre a mindenre, vagy az egész vagyonára, amelyet itt használ a görög Biblia, hogy biosz, az nem csak az anyagi javakat jelenti, hanem az egész életünket. Teljes életet jelent. Tehát a régi gondolkodás szerint Jézus korában a teljes vagyon megfelelt a teljes életnek, és ebbe beletartozott minden. Ezért nem költötte ez az asszony áldozati állatokra a pénzét, mert mondhatni, hogy ő az életét ajánlotta fel Istennek. Az egész életét Isten kezébe helyezte. És egyben mondhatjuk azt, hogy ennek az asszonynak a tette, az hitvallás is volt. Mert a hitvallás az, amikor mások előtt valljuk meg a hitünket, az asszony is így tett, mások előtt felvállalta azt, hogy ő képes mindenét odaadni, odabízni Istennek. Máté evangéliuma beli rész, amit említettem, az arról beszél nekünk, hogy két verebet lehet venni egy fillérért. Ennek az asszonynak pedig az ige részben olvashattuk, hogy két fillérje volt. Így összehasonlításképpen legalább tényleg látjuk, hogy nagyon kevés volt ez a úgymond vagyona. Ténylegesen szegény lehetett ez az özvegyasszony. De mégis a bizalomnak és a hitnek vált a jelképévé, azért, mert ennek ellenére is Istennek szánta ezt az összeget, mert hitte és bízott benne, hogy Isten még a szegénységben is meg fogja tartani az ő életét. Tudta, hogy a gondját fogja viselni. De ami még ettől is fontosabb, az az, hogy az asszony hite, bizalma és odaadása, hogy mindenét odaadta Istennek, ez valaminek az előképe. Ez Isten odaadásának volt az előképe. Hiszen Isten mindenét odaadta értünk Krisztusban, a fiában. Ő szenvedte el értünk a büntetést, halálával pedig megváltott minket. Ő mindenét odaadta értünk. Jézus így ütköztette ezt a két szót egymással a tanítványok előtt, hogy felesleg és hogy minden. Mert Isten nem elégszik meg azzal, hogy az időnkből csak a felesleges részt engedjük át neki, csak amikor van időnk, akkor figyelünk oda rá. Ő azt szeretné, hogy az életünk minden pontján jelen legyen. Azt szeretné, hogy teljesen átengedjük neki a vezetést. Láttuk azt, hogy Jézus Krisztus hogyan szemléli ma is az életünket. És most már így értsük azt is, hogy az özvegyasszony kicsiny összege miért jelentett többet Istennek. És így el is érkeztünk a harmadik ponthoz, amely maga a felismerés, mert mi tudjuk azt, hogy ki az a valaki, akinek odaadhatjuk mi is mindenünket, ahogy ez az özvegyasszony tette. Ki az, akinek átengedhetjük az életünket? És a válasz természetesen az rá, hogy annak, aki mindenét odaadta értünk. Érted is, és értem is. Textusunkban azt olvashattuk, hogy szánjátok oda magatokat Istennek élő, szent és kedves áldozatul. És itt sokan meg szoktak akadni az áldozat szónál, hogy ez az áldozat, ez annyira nem stimmel. Ez egy negatív szó. Áldozathozatallal jár ez az egész. Akkor már nem biztos, hogy benne szeretnénk lenni. Pedig az áldozat az ezt jelenti, hogy Istennek, Isten szeretetére mindezért válaszképpen, hálából csak önmagunkat áldozzuk. Mert Istennek semmi másra nincsen szüksége. Nincs szüksége hálaáldozatra, vagy égő áldozatra manapság. Nincs szükség semmi másra, jó cselekedetekre, vagy lehetne még sorolni, hanem elsősorban rád van szüksége. És nem kevesebbet jelent az is, hogy azt olvassuk, hogy Istennek élő, kedves és szent áldozatul. Hiszen a szent szó pont ezt jelenti, hogy Isten számára külön elkülönített. Azért, hogy Isten fel tudja használni Isten céljaira. És ugyanez az üzenet olvasható a Heidelbergi Káti elején is, hogy én testestül, lelkestül, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak vagyok a tulajdona. Viszont feltehetjük itt azt a fontos és égető kérdést, hogy ha fontos ez az odaszánás, Istennek való odaszánás, akkor mi állhat ennek az útjába? Mi az, ami miatt sokan nem merik, vagy nem is akarják odaadni Istennek az teljes vezetést, a teljes életüket? Ennek többféle oka is lehet, és ezek közül csak néhányat mondok, mert igazából nagyon sokféle lehet. Lehet, hogy ez a valaki nem ismeri igazán azt az érte hozott áldozatot, az érte hozott áldozat mértékét, hatalmasságát, amelyet Isten adott értünk Jézusban. Az is lehet, hogy egyszerűen csak félnek rábízni magukat ezek az emberek Isten vezetésére. Nem szeretnek függni valakitől, nem szeretnek tartozni valakihez. A mai ember ilyen. De az is lehet, hogy mivel ez a hit, ez a bizalom, amelyről beszéltünk az özvegyasszony esetében, mindez engedelmességgel is jár, ezért lehet, hogy vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ők ebből nem kérnek. Nem is akarják átadni az életüket teljesen. Mert azt mondják, hogy nem, én még élni akarok. Élvezni akarom az életemet, nem akarok lemondani semmiről, mert akkor lehet, hogy kimaradok valamiből. Mert bizony az teljes élet átadása, az teljes lemondással is jár. De itt nem valami olyasmire kell gondolnunk, hogy Isten azt várja el tőlünk, hogy aszkéta módra éljünk, és ne öltözködjünk, vagy ne együnk, és ne legyünk részese a világnak, hanem pont ellenkezőleg Isten azt szeretné, hogy itt a világon belül úgy éljünk, hogy az ige érdekeljen minket, és megpróbáljunk az ige szerint és Isten parancsolatai szerint élni itt a földön. Mert ahogyan az ige részünkben is volt, olyannak kellene lenni a mi odaszánásunknak a céljának. Úgy is lehet mondani, hogy legyen az teljes életünk olyan, mint egy Isten tisztelet. Tehát olyan, hogyha valaki ránk néz, akkor észrevegye rajtunk Isten szeretetét. Azt vegye észre rajtunk, hogy milyen is a mi szerető Istenünk, hogy azt tükrözzük vissza a világ számára. Mert bármit is szolgálunk a földön, és bárhogyan is tesszük azt, abban egy nagyon kicsit benne vagyunk mi magunk is, a mi személyiségünk, a mi életünk. És Istennek semmi más nem kell. Nincs szüksége a tehetségedre, a munkaerődre, elsősorban csak rád van szüksége. Rád és minden más utána másodlagos. Azért másodlagos, mert Isten felhasznál minket az ő céljaira. Mert hogyha teljesen képesek vagyunk odaszánni a mi életünket Isten követésére, akkor Isten bizony fel fog minket használni az ő szent céljainak az elérésére. Hasonlóan, mint a 13 perselj, amely az asszonyok udvarán volt kitéve Isten céljaira. Tegyük hát mi is bátran Isten kezébe az életünket, hiszen ott van a legjobb helye. Amen. Testvéreim, válaszoljunk énekszóval ige hirdetésünkre. Énekeljük a 274-es számú dicséretünket valamennyi versével. 274-es számú dicséretünket, mely így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti.
Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. Az csodaképpen őrzi itt len, ínség baj közt is élteti. Ki mindent szent kezébe tett, az nem fövényre épített.
Gyertek testvéreim, fejünket meghajtva fohászkodjunk Istenünkhöz. Köszönjük neked, drága Urunk, hogy az életünket a te kezedbe tehetjük le. Köszönjük, hogy ott biztos hely van számára. Nagyon hálásak vagyunk a te hatalmas, értünk hozott áldozatodért, azért, hogy te mindent odaadtál értünk. Teremts bennünk olyan szívet, amely kész odaadni az egész életét a te dicsőségedre. Adj szent lelked erejéből, hogy úgy tudjunk élni a hétköznapokban, hogy a te áldó szemed mindig rajtunk van, hogy tudjuk, hogy az soha nem veszed le rólunk. Bocsáss meg nekünk, hogyha sokszor nem tudjuk teljesen átadni az életünket, úgy, ahogyan te szeretnéd. Taníts minket, hogy úgy éljünk, ahogy az neked kedves. Eléd hozzuk a gyülekezetünk gyászolóit, a gyülekezetünk betegeit. Kérünk téged, Istenünk, te viselj róluk gondot a hozzátartozókról, te viselj gondot a betegekről, hiszen nálad van a vigasztalás, és nálad van a gyógyulás ereje is. Kérünk téged, áld meg ezt a gyülekezetet és a gyülekezet vezetőjét. Áld meg az elkövetkezendő táborokat, és légy a szervezőkkel, a te szent lelkeddel. És a mai vasárnap, a menekültek vasárnapján eléd hozom imádságban azokat, akik a földön bolyongnak, és nem találták még meg a helyüket. Add, hogy ezek az embereket szintén a te szent lelked óvja és vigyázza, hogy ne kerüljenek semmilyen bajba és kihasználás áldozataivá ne váljanak. Áldj meg minket, legyél velünk, te legyél a gyülekezetünknek az őriző pásztora. És most egy csendes percben mindenki mondja el Istenhez hozzáfűzött imádságát. Köszönjük, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Testvéreim, most énekeljük el a himnuszt, nemzeti imádságunkat, majd fogadjuk Isten áldását.
Isten áld meg a magyart, jó.
Testvéreim, növekedjetek a kegyelemben és a Jézus Krisztusnak az ismeretében. Ővé a dicsőség most és mindenkor. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét, és záró énekünket énekeljük, a 655-ös számú énekünket, mely így kezdődik, velem vándorol útamon Jézus.